Értekezlet. Kedves anyukák és apukák!
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Szülői Értekezlet Podcast 38. adása.
A címe vagy az, hogy szuperbulvár, vagy az, hogy az élet nagy kérdései, ezt most még ne döntsük el így előre, mert kétféle irányból közelíthetjük meg a mai estét. A gyereknevelés kérdéseiről szoktunk volt beszélgetni, illetve a gyerek működtetés kérdéseiről. Ezt azért is érdemes hangoztatni, mert ugye ma valószínűleg elő fog kerülni néhány celeb bébi, ezért is szuperbulvár az egyik címverzió, de elő fog kerülni az én konfliktusom a gyerekeimmel ma este, az a másik irány. Így vagy úgy, de négyen szoktunk beszélgetni, most szerencsére immár megint négyen vagyunk, engem Ferinek hívnak.
Anetta.
Andi. És Bence.
Teljes a csapat, és iszunk meg minden, de arról most ne beszéljünk szerintem, hanem gyorsan említsük meg, hogy milyen babák születtek a héten, illetve kiről derült ki, hogy terhes. Tehát az ilyen kötelező szülői pletyka rovatot, azt töltsük meg, most végül is van mivel.
De annál is inkább, mert hogy most volt a legnagyobb celeb szülés, ami az adásaink történetében előfordulhatott. Ugye megszületett egy György herceg, ami egy egészen elképesztő ilyen média hírveréssel járt együtt. Azt mondjuk nem követtem, hogy itthon mi történt, tehát hogy itthon mennyire követte figyelemmel a sajtó ezt az eseményt, de hogy az angol száz területek azok teljesen megbolondultak, az hétszentség, szóval ilyet én még életemben nem láttam ilyen őrületet. Tehát, hogy nem volt semmilyen olyan médium, akár mértékadó, akár úcska bulvár, ami napokig ne címoldalon hozta volna ezeket a sztorikat, és a lehető legmélyebben, és a New Yorkertől kezdve a mit tudom én, tehát az ilyen minőségi újságokon keresztül, hogy hívják, a publicisztikák tucatjai, és mit tudom én, szóval nagyon érdekes volt az, az egész, ahogy itt ez az új kis Windsorka megszületett.
Arról be tudok számolni, hogy az Origós haverjaim, akik a tech rovatnál dolgoznak, azok a szülés másnapján arra hivatkozva mondták, hogy most egy pár óráig nem érnek rá, hogy ők is, ahogy ők mondták, kishercegben vannak érdekelve, és éppen kisherceges cikket írnak, és hogyha a tech bázis cikket ír a királyi baba megszületéséről, akkor azt gondolom, hogy a magyar sajtó is megfelelő mértékben követte a születést. Ugye az volt ott a nagy izgalom, hogy amikor megszületett, akkor még nem lehetett tudni a gyereknek a nevét, csak a nemét és a születési súlyát. Ami egyébként 3,8 kg volt, ugye nyugtassatok meg, ezt mindnyáján tudjuk.
Igen.
Ez azért azt jelenti, hogy hát viszonylag úgy, hogy nem akartuk követni a dolgot, még úgy is tudjuk az, hogy mennyivel született a kis György, akinek van még két másik neve is, nem? Azok is valamilyen...
Igen, Lajos és Vilmos talán, vagy valami ilyesmi.
Csodálatos. Szegény biztos a nagyszülőktől kellett valahogy. Nem szóval, hogy ezek ilyen kötelező nevek. Tehát lehet egyet választani, de a többit azt valahogy...
Nem hiszem, hogy ezért. Itt a rang az, ami kötelező, azt nem nagyon lehet választani, de egyébként szerintem a név az már tehát szerintem most már az aránynak szabadabb egyébként. Hát nyilvánvalóan az édesapa neveltetése az nem tette lehetővé, hogy nagyon extrém neveket adjon, vagy nevet választan a gyerek.
Igen, tehát itt a Southwest az nem jött volna szóba, mint egyik korábbi.
Nem bizony, mert ezért gondolni kell arra is, hogy milyen néven lép majd róla esetleg, hogy a kötélszetetre.
Tényleg, Bence, ezt te tudod, hogy most akkor konkrétan ki a trónörökös?
Már hogy ahogy hívják trónörökös? Hát most jelen pillanatban ezért, jelen pillanatban Károly herceg a trónörökös.
Hát a boldog nagypapa.
A boldog nagypapa, utána jön a mostani boldog papa.
De nincs valami olyan, hogy a Károly herceg nem is lesz, hanem egyből a...
Igen, egyébként valóban így van. Azt hiszem, a Károly herceg már lemondott a trónról a fia javára, de hát azért még mindig nagyon messzinek tűnik az, hogy itt azért, hogy milyen előforduljon, szóval egy ilyen elpusztíthatatlan államfő áll jelen pillanatban Nagy Britannia.
Úgyhogy
kedves dédmama meg elég jó egészségű örvend.
És szerintetek van olyan, hogy így a, hogy a dédnagyi az így szitteli a bébit? Hogy vigyázz rá, amíg a villamosék elmennek bulizni?
Szerintem bemutatás van.
Tehát, hogy... Az egyik, ami nagyon fontos volt, nagyon érdekes volt összevetni egyébként az angol, tehát a brit sajtót az amerikai sajtóval. Tehát, hogy egészen tehát, hogy az angolok azok nagyjából kívülről vágták, szinte magától értetődőnek tartották, hogy az olvasó tisztában van itt az eljárás rendelés a rítusokkal, amikhez eléggé ragaszkodtak itt ennél a gyereknél, tehát a név bemutatása, ugye van egy ilyen hivatalos tábla, amire kiírják a gyerek nevét. És
ez de az gyönyörű volt ez a mondat, egy ilyen nagyon szűk szavú, nagyon angolos, ennyi kiló ez a neve, vagy a neve talán nem is volt ott, és mindenki jó egészségnek örvend.
És viszont, tehát, hogy a brit sajtó az nagyon kézenfekvőnek vette azt, hogy ez azért, hogy ez magától értetődőnek vette, az amerikaiak meg ilyen döbbent értetlenséggel álltak ezelőtt az űrletekőt. És hát ugye mindenkiből még a mindenkiből kitört ez a plebejus, hogy hívják, hogy ez egy micsoda baromság, meg mit tudom, micsoda, és az összes publicisztika, az amerikai publicisztika, az jó részt arra helyezte ki, a helyezte a hangsúlyt, hogy hát született, egy anya szült egy gyereket, mit kell ezen csodálkozni. és de szóval ez baromi érdekes volt, hogy itt ez a konzervatív brit, vagy inkább ilyen uralkodó, tisztelő, hagyománytisztelő brit szemléletmód összecsapott ezzel a tényleg ilyen tök plebejus amerikai szemléletmóddal.
Ehhez képest milyen kínos, hogy a pár órával később megszületett Penelope Cruz Javier Bardem második baba, az gyakorlatilag egy szűk MT hírt érdemelt ki, legalábbis itt mi nálunk.
Ez szerintem egyszerűen szégyen egyébként. Nagyon, nagyon durván elvitte a királyi család a sót a Cruz Bardem gyerek elől, pedig hát azért ez jóval nagyobb kaland szerintem egyébként, hogy a szupercsa és a szuperhapsi második gyerekének ad életet.
És ott hogy hívják?
Nincs információ, annyit tudunk, hogy lány.
Uh-huh. Na tessék.
Elkesodnak ezek a gyerekek egyszerűen.
Igen, igen.
Igen. És akkor még...
Akkor függetlenül, bocsánat, csak hogy ez tényleg állati érdekes volt, ahogy a britek ilyen, tehát ami szempontból ez teljesen abnormálisnak tűnik egyébként, tehát mi is ilyen amerikai szemmel nézzük ezt a dolgot, hogy tök abnormális, hogy lényegében egy ilyen, tehát mi ebben az érdekes, de nagyon érdekes az, hogy hogy a briteknek milyen hihetetlen öntudatot adott, vagy ilyen meglepetés, vagy nem, tehát ilyen megerősítette őket a nemzeti identitásukban az, hogy megszületett a trónörökös és fiú egyébként, tehát hogy ezek mindig nagyon különleges dolgok. És tök érdekes azt nézni, hogy volt 2 éve ugye az esküvő, ami szintén egy ilyen nagy volt, nagy hepaj volt, de azért ez egy jóval, tehát az sokkal ceremoniálisabb volt, meg mit tudom én, ez jóval belsőségesebb volt azért ez a gyerek bemutatás, szerintem szuper cuki volt a hercegi pár, a Katalin hercegnő ebben a halványkék, pöttyös, igaz ilyen gyerek kórházból kihozó
sulában. Hát ezt nagyon sok jele is írták, hogy ez egy ilyen kis tisztelgés volt a
nagy
igen. Aki szintén egy ilyen nagyon visszafogott kis pöttyös ruhában mutatta be így.
És hát az az érdekes, ugye szerintem még a mai napig is úgy van egyébként, hogy azért a britek számára ez a két fiú, ugye a Vilmos meg a Harry, az a két kisfiú tulajdonképpen, aki az anyja sírjánál áll. Tehát, hogy mindig volt egy ilyen tragikus rajtuk. És valahogy most én azt érzem, hogy azért volt az eufórikus őrület, ami már az esküvőn, és csak ott ugye a kisfúnak a feneke elvitte a sót. Tehát, hogy most azért volt ez az eufórikus őrület, mert hogy legalább már a nagyobbik megszabadult ettől a tragikus lepeltől, és most már egy önmaga lehet. Tehát ő egy kicsit az identitását találja meg szerencsétlen Vilmos, aki ugye, ezért, aki ugye az anyja halála, meg a meglehetősen terhelt Windsor-ház, meg a papa sem volt egy, vagy a papa sem egy egyszerű eset, és így tovább. Most így ezzel a apasággal talál magára, úgyhogy ebből azt mondom, hogy ez a dolog.
Figyeljétek, és nektek feltűnt az, hogy egy nap után mentek haza a kórházból?
Nekem abszolút feltűnt, igen. Igen.
Ez azért hoza.
Hát én azt gondolom, hogy ő otthon mindent megkap, amit a kórházban megkaphatott volna.
Sőt, tehát, gondolom, hogy van egy külön kórterem otthon.
Igen, tehát, hogy...
Tehát, hogy tulajdonképpen szinte az is egy tisztelgés volt, hogy bementek egyáltalán a kórházba, mert ugye ott született a Diana megszinte, uh-huh. Most is meg a elrítés.
Hát minden esetre az a kedves hallgatóknak gondolom feltűnt és megérezték az esemény súlyát, hogy itt ez a túloldalon ez a kérges szívű hegymászó, akit hétről hétre hallgatnak, az most éppen a Katalin hercegnő baba bemutató ruhájának a színét és a mintázatát említette. Azért akkor ez tényleg megérinthetett titeket ez az eset.
Maximálisan, de egyébként tényleg pont ezért, mert hogy most látszik az, hogy így valami, tényleg egy kicsit úgy felszabadult így a család, a gyerekek egy kicsit úgy felszabadultak. Nagyon érdekes, hogy rajta vagyok, hogy én a, érdekes mondanom, a Vilmos én nem, de a Harrynek a Facebook page rajta vagyok. És a basszus Harry, herceg, ő két hete más se csinál, csak a ezéről, csak a sógornőről posztolgat, meg a kis unoka öcs. Hát akkor még nem lehet tudni, hogy unoka öcs, tehát így a ezéről.
Biztos nem tudták.
A gyerekről posztolgat, úgyhogy ilyen teljesen vicces, hogy ez a 20 éves, hogy hívják, Afganisztán megjárt katona ilyen smiley-kat, meg szívecskéket posztolgat ki a Facebook oldalára.
Egyébként érdekes most, hogy az előbb mondtad, hogy nemzeti identitás képző elemként működött a britek számára ez a utódlás, vagy ez a gyerekszületés, és belegondoltam, hogy vajon emlékszem én az elmúlt mondjuk 5-6 évből olyanra, hogy valamelyik magyar politikusnak, vagy tehát a politikában érdekelt potentátnak gyereke született, hogy ez hír lett volna.
Igen, amikor Orbán Viktor 5. gyereke megszületett, szerintem azért az hír volt.
De mondjuk az is elég régen történt
régen
már.
Volt már,
és hogy azért parlamenti képviselőnek gyereke született volna, az arról szerintem egyáltalán nem számolt be a sajtó, legalábbis én, ha be is számolt, hát én nem emlékszem rá. Tehát
az a Deutschnak született, és az azért...
Na jó, de az botrányos körülmények között történt, tehát ott igazán nem a gyerek születés volt az érdekes, és semmiképpen nem volt nemzeti identitást erősítő eset, hogy a titkárnőjét megcsalta a nem tudom kivel, és így lett aztán még egy eltitkolt gyereke.
Szóval az inkább. Lesz magyar király, és megszületik a kis utód, akkor biztos itt van, és
nagyon végre, ünnepés. Ha végre mi legitimisták ismét szóhoz jutunk, akkor...
Na de az nagyon nehéz kérdés, hogy ki legyen a király.
Na ez egy másik adás lesz, ja,
mindenképpen valaki olyas, valaki, akinek hamarosan gyereke születik, és akkor tovább lehet erősíteni a nemzeti identitást.
Akkor valami fiatalt kéne választani, arra gondolok.
Abszolút, Gyurta Dániel például.
Nagyon jó. Egy úszó király.
Vagy Kovács Kokó István.
Kokónak szerintem már nem lesz több gyereke.
Jó, ja, ez igaz. Meg már nem is olyan fiatal.
Esetleg Sobert Norbi.
Sobert Norbinak sem lesz több gyereke szerintem.
De hogy tehát egy királyságért cserébe szerintem lehet, hogy bevállalnak.
Szeretni a népét.
Nem. Most, hogy kivonult a Norbi update-ből, most már nyugodtan lehetne király.
Nem mondott, kivonult a Norbi update-ből?
És Réka is.
Nem, egyáltalán nem.
Nem
így van, nem így van, hanem megváltoztatta a cég nevét, annyi történt. Tehát a Norbi update megszűnt, és update egy lett, de ennek az oka, hogy nemzetközi terjeszkedést bekezdenek, és a Norbi update szerintem ilyen rosszul hangzó név lett.
Ja, Norbáj?
Igen. Úgyhogy ennek pusztán ez az oka, valamint bizonyára az is egyébként, hogy biztos, hogy van valami pénzügyi oka is egyébként, mert mit tudom, hogy 5 éven belül már az 5. cégét szünteti meg, és már nevezi át. Na de elkanyarodtunk.
Igen, egyébként az angol királyi ház kapcsán engem leginkább az érdekelne, hogy zajlik ott a gyereknevelés. Tehát azt tudjuk, hogy hiszem egy olasz nevelőnőt választottak ki, aki ezek szerint a kis George-nak lesz a nevelőnője, de hogy engem így iszonyatosan izgat az, hogy ez valójában hogy zajlik, tehát hogy milyen részt vesz a család a gyereknevelésben, és mennyiben a nevelőnők dolga ez. Ja. Tehát, hogy így egészen konkrétan mennyit találkoznak a gyerekkel, és egészen konkrétan mennyire szólnak bele, vagy tehát, hogy ez így hogy a francba zajlik ez az egész. Ja,
mindenkét ízig-vérig angol Mary Poppins vigyáz a gyerekkel.
Ez képest... Ez nagyon érdekes egyébként, mert például a jelenlegi királyi ház az 14 óta, azt hiszem, vagy 15 óta Windsor, egyébként pedig ez egyébként Kobul, tehát német, vagy hívják, volt egy német nevet viselt a brit uralkodóház. Így ez köztudott, hogy a hányadik Györgynek is. A első világháborúat meg nem mondom, a hányadik Györgynek az unokatestvére volt második Vilmos, tehát lényegében az unokatesónak üzent hadat az első világháború idején. És ugye ott nevet kellett változtatni, mert olyan nagy volt a német ellenesség az országban, hogy ez ilyen, tehát német névvel nem lehetett, viszonyatosan megrendítette a pozíciót az uralkodóháznak, és akkor vették fel a Windsor nevet. És akkor például, amikor kitört a világháború, akkor a gyerekeknek német nevelői voltak, és ezeket a német nevelőket aztán deportálták is, hogy visszaküldték Németországba. Tehát, hogy azt mondtam, hogy megszokott dolog az, hogy azért, hogy nem brit nevelők vannak, hanem azért, hát gondolom egyébként egy ilyen több száz év alatt ki dolgozott rendszere van annak, hogy hogyan lehet a tudatkozót nevelni. Tehát gondolom, ilyen tájékozottság, nem tudom micsoda, én nem olvastam túl sok életrajzot, vagy túl mélyen bele a Diana-nak az életrajzába, de mintha olyasmire emlékeznék, hogy ott rettenetesen sok konfliktus volt. Mert hogy a Diana nagyon nehezen viselte ezt a rendkívül formális gyerek nevelési és gyerekkezelési vonalat, ami ott az udvarnál zajlott.
Nem tudom, én úgy képzelem, hogy nagyjából hasonlóan történik a, mit tudom én, a napnak a 80%-a, mint egy hagyományos családnál. Legfeljebb több segítséggel, de nem tudom elképzelni, hogy a régi uralkodói házak mintájára a szülők azok nagyjából napi fél órára találkoznak csak a gyerekkel, és egyébként bokros uralkodót teendőiket végzik, hiszen nincsenek nekik olyanok.
Ez azért nem igaz, mert például ugye Vilmos, most olvastuk, hogy a Vilmos az most éppen szabadságon van a szülési kéthetes paternity leave-en van, mert hogy ő egyébként a királyi légierőnek a pilótája. Tehát ez nem úgy megy.
Igen, helikopterpilóta, ezt szögezzük le.
És ugye és ugye most mind a ketten izék, tehát ugye Harry is, ő azt hiszem tüzérségnél, hanem páncélosoknál van, ő volt Afganisztánban. De hát, hogy szóval azért ott van munka, még ha nem is hogy hívjákra való készülés, a jogar emelgetés és a nem tudom, korona fölpakolás. Tehát, hogy most éppen szabadság van, aztán egy hét múlva megy vissza helikopterezni.
Na jó, de hát a Katalin az most alapvetően gyereknevelésre van berendezkedve, gondolom én, tehát azért csak nincs az, hogy napi fél órára találkozik a gyerekkel, és egyébként pedig tudom, ilyen eseményeken vesz részt, és ott kedvesen integet, vagy...
Szerintem rohadtul eseményeken vesz részt, és napi pár órára találkozik a gyerekkel, de lehet, hogy amikor kicsi, akkor még nem. Mindegy, erről szerintem nem tudunk olyan nagyon konkrétan, de engem ez nagyon érdekelne, hogy...
Keressünk valami angol blogot, ahol erről így...
Hát van jó pár egyébként, van egy jó pár ilyen insider blog a Buckingham palotából, úgyhogy simán.
Hát minden esetre akkor annyit megtehetünk, hogy magunk elé képzeljük a dolgot, és így megpróbáljuk kitalálni, hogy ez hogy történhet.
Na de biztos egyszerűbb, nem biztos egyszerűbb egyébként, mint két hollywoodi színésznek a gyerekét ott elrendezni, mint a Penelope Cruz Javier Bardem párosnál. Tehát ott szerintem sokkal bonyolultabb a gyerek felvigyázás megoldása.
Ja, mert hogy elfoglaltabbak a szülők?
Igen, igen, igen. Vagy hektikusabban elfoglaltak.
Hát lehet, hogy már...
Ez elég valószínű.
De lehet, hogy már eleve úgy szervezték, hogy
következő. Az első gyerek az, hogy hívják, az Los Angelesbe született, ez a második pedig Madridban, és valószínű, hogy ez azért, hogy ez forgatásokhoz kötődik egyébként ez a...
Te úgy, hogy...
Ahogy lehet néha olvasni az ilyen celebhíreket, hogy megjött az a Brad Pitt, meg az Angelina Jolie, és akkor itt kibéreltek valahol egy bazin, egy házat, nem tudom hány babysitterük van, és itt stb. Gondolom, ami nagyon hasonló terülték.
Igen, igen, és akkor nem bezavarját, hagyjátok aludni, mert egész ilyen zombikkal forgatott.
Aha. Na, még egy ilyen babás hírünk van, ami azt hiszem, hogy az igazán csak nekünk hír, de ugye a mi családunkban az első jelenkori magyar popzenekar az az Anna and the Barbies volt, mármint abban az értelemben, hogy az első olyan kuráns zenekar volt, akiket a gyerekeinknek is bemutattunk, és akik ezt pozitívan reagálták, tehát tetszett nekik az Anna and the Barbies, és azóta is meghallgatják az egyik lemezüket. És ugye azt a zenekart leginkább arról lehet ismerni, hogy egy testvérpár alapította, Pásztor Anna és Pásztor Samu. És a lány az egy ilyen nagyon extravagánsan öltözködő, korábban egyébként New Yorkban balett akadémiára járó és kortárs táncos performer munkákból hazajött, és ott itthon énekes nő váló csaj, aki tényleg ilyen nagyon vad színpadi ruhákban ad elő, vagy lép fel, és ő az, aki nem olyan régen bejelentette, hogy babát vár, illetve ez úgy volt egész pontosan, hogy a hivatalos baba bejelentő koncert, vagy baba party, vagy valami ilyesmi, az most volt tegnap előtt, egy-két
hát
nap.
Már egy a Zöld Pardonban, igen.
Zöld Pardonban. Viszont én belefutottam egy koncertjükbe a Volt Fesztiválon, amit élőben közvetített az Origo, és valahogy délután itthon ragadtam egyedül, és kattogtattam, és egyszer csak úgy megnyílt előttem ez az élő közvetítés, és ezt ott ragadtam a számítógép előtt, és ott mondta az egyik pillanatban, megmutatva a hasát, hogy na tudjátok mi, ez itt 22 hét rock and roll, és akkor abból úgy lehetett érteni, hogy ott egy baba van. Úgyhogy én már előbb tudtam, mint a hivatalos bejelentés, és bőszen újságoltam is itthon, és akkor most egy egész koncertet áldoztak ennek a bejelentésére, és egyébként nagyon tanulságos megnézni a Facebookon a fotókat arról, hogy milyen fellépő ruhákat választott Pásztor Anna erre az eseményre. Ilyen iszonyú extravagáns volt megint, és olyan szettek voltak rajta, amik valami módon takarták a hasát, tehát nem látszott rajta, hogy most már igencsak gömbölyödik a pocakja. És még az jutott erről eszem, hogy amikor a Volton előadott koncertjüket néztem, akkor ugyanazzal a vehemenciával táncolta végig a bulit, mint korábban, és ugyanilyen nagy bugolásokat meg. Mindenféle ilyen olyan táncmozdulatokat végzett, amiről én mindig azt gondoltam volna, hogy hát az talán egy 22 hetes válandós anyuka már nem csinál, de ő tök jól csinálta. Ezek szerint nagy békében és nyugalomban.
Hát igen, egy ilyen hosszú táncos karrier az bizonyosan teljesen más testtudatot eredményez, mint akinek nincs ilyen több típusú tapasztalata, tehát így nagyjából sejtheti, hogy mi az, amit megengedhet magának, és mi az, amit nem, meg a gyereknek.
Igen. Na, hát akkor volt három babánk erre a hétre.
És milyen szuperek!
És melyik szuperebb, mint a másik, így van. Viszont a másik téma, amivel elő akarok állni, az ennél sokkal kevésbé csillámporos és vidám és neonfényes, ellenben nagyon aktuális, mert a mai este az ezzel telt, és azért is kezdtük el sokkal később a felvételt, mint általában szoktuk, mert a gyerekfektetés után még egy jó órán keresztül ültünk magunk elé meredve a teraszon, és megbeszéltük azt, hogy ki és mekkorát hibázott, vagy nem hibázott, illetve hogy is van a gyereknevelés úgy általában, és gondoltam, hogy ezt megkérdezem tőletek is, meg magunktól is, hogy vajon hogy és mit kellett volna tenni. Elmondom gyorsan a szituációt, aztán majd meghallgatom, hogy ki mit gondol erről. Az történt, hogy a hogy jó sokáig elhúzódott a fürdés, már igencsak alvásidő volt, és ilyenkor nálunk az a szokás, hogy a gyerekek választanak egy vagy két könyvet a polcukról, én várom őket a mi szobánkban, hogy áthozzák a könyveket is, vagy könyvet, és akkor olvasunk, és utána következik az alvás. És most azt hallottam, hogy egyébként igazodva az elmúlt hetek szokásához igencsak összevesznek azon, hogy mit választanak, és amit az egyik választ, az a másiknak semmiképpen nem jó is fordítva, és ezen üvöltöztek, és arra mentem át hozzájuk, hogy éppen egymás kezét facsarják ki azon, hogy mit tudom én, borit olvassunk, vagy magyar népmeséket. És akkor én azt mondtam nekik, hogy hát, hogyha ti így nem tudtok megegyezni, és így összevesztek, akkor nem is lesz mese. Erre a fenyegetésre Tamara lányom telitorokból nagyon felszívott tüdővel elkezdett visítva zokogni, hogy ez mennyire borzasztó, sőt, úgy hergelte magát, hogy egy helyben ugrálva végül fenékkel beleesett egy nagy játékhalomba, ezen még külön elkeseredett, és nagy-nagy sírás volt, akkor persze a másik is rákezdte, tehát körülbelül úgy reagáltak, mintha azt mondtam volna, hogy most elköltözünk a Marsra, de ők nem jöhetnek, és mostantól maguknak kell megkeresni a pénzt kajára. És akkor én nagyon-nagyon kiakadtam ezen, de ezt igyekeztem palástolni, már csak azért is, mert azt láttam, hogy Tamara, ahogy szintén a mostani szokásainak megfelelve, nem az őszinte elkeseredettségének adott hangot, hanem bekapcsolta a sírás masinát az ő kis testében, tudva, hogy egy idő után úgyis megbuknak a szülei az ignorálás feladatában, és végül valahogy eléri azt, hogy ezzel mégiscsak az történjen, amit ő akar. Tehát, hogy így egy megelőző válaszcsapást mért rám azzal, hogy tiszta erőből sírni kezdett. És akkor én elkezdtem neki magyarázni, hogy már pedig ez így nem jó, hogyha ő így ezt a műsírást beveti, akkor azzal engem nem tud befolyásolni. És leültettem őket, elkezdtem magyarázni, hogy mennyire rossz ez nekem, hogy ezekkel a műsírásokkal próbálják elérni azt, amit annyi más módon is elérhetnének. És ahogy így mondtam, ez az igazi apai szentbeszédet. Ők így szép lassan ültek egymás mellett, és belemélyedtek egy könyvbe, elkezdték lapozgatni, és egy pár perc után azt vettem észre, még egy perc után azt vettem észre, hogy én nyomom a hú, de fáj ez nekem, és mennyire nem így kellett volna ezt csinálni, és mennyi más mód lenne arra, hogy elérjék, amit akarnak. Ők pedig egy könyvet olvasnak. Én teljes negligálásommal, vagy ignorálásommal, tehát mondjuk ők bevetették azt a taktikát, amit nekem kellett volna korábban. És akkor ezt még külön elmondtam, hogy na ez aztán meg végképp, meg milyen már tényleg, hogy engem kutyába se vesznek, úgyhogy akkor tényleg nem lesz mese. És akkor ők még sokkal-sokkal jobban elkezdtek megint sírni, azt még egy lábjegyzetben hozzáteszem, hogy a szentbeszéd közepette néhányszor a két hüppögő gyereknek azt mondtam, hogy de hát látom már a Bori alig tudja visszatartani a röhögést, és már a plüssbabájába vigyorog bele, és tényleg akkor ő meg is mutatta, hogy valóban röhög, és hát ami is elnevetgette magát. Tehát hogy látszott, hogy a sírás az valójában egy eszköz, nem az őszinte elkeseredettségnek az eszköze. És akkor végül nem lett mese, és nagy sértődés lett belőle, és az egész ilyen borzasztó rossz hangulatban zárult. És hát persze nagyon elgondolkodtam én is azon, hogy vajon ezen, tehát most én jól mentem el, vagy nem, mennyire hihetem el azt nekik, hogy őszinte az elkeseredettségük, hogy nem egyáltalán, hogy mennyire befolyásolásra vannak ebben rendezkedve, vagy csak ez az eszközük arra, hogy kommunikálják az ő elkeseredettségüket. Szóval nem tudom, mit gondoltok erről az egészről.
És ezt megértették, hogy miért nincs mese? Már hogy nem először, hanem másodszorra.
Azért nehéz náluk megmondani, mert ilyenkor van egy ilyen koreográfiánk, tehát hogy van a nagy kiakadás, akkor apa elkezd magyarázni a valamilyen, nyilván csak felnőtt észre igazán jól érthető, vagy gyerek észre nehezebben felfogható dologról, és ők azt mondják, hogy igen, igen apa, bocsánatot kérünk, soha többé nem csinálunk ilyet. De ez igazán azt hiszem, hogy nem feltétlenül, vagy nem biztos, hogy arról szól, hogy megértették és megbánták, hanem hogy tudják, hogy ilyenkor bocsánatot kell kérni, és megígérni, hogy soha többé, és akkor majd talán elsimul ez a konfliktus. Úgyhogy nem tudom, hogy megértették-e. Talán egyébként igen.
Mert ez kulcsfontosságú egyébként. Én nagyon sokszor ilyen konfliktusoknál arra jövök rá, hogy a gyerekben, és feltételezem, hogy mi van a mi gyerekünkben, a gyerekünk ilyen szempontból érzelmileg elég átlagos, azért aztán majdnem minden gyerekben, van egy ilyen vakfolt, hogy valóban ilyen rituálisan bocsánatot kér, mert tudja, hogy az az elvárás, hogy mi azt várjuk el, hogy egy bocsánatot kérjen, de igazából nem, tehát hogy így, nem az, hogy nem tudja, mert képes lenne megérteni, de valahogy így blokk van benne, és így nem érti, hogy mi a probléma. Szóval én számtalan azt szaladtam vele abba, hogy és akkor megkérdeztem, hogy de Bella, érted azt, hogy mi a gond? És így kiderült, hogy nem. Szóval hogy valamit ott mondott, hogy így szerinte az, hogy nem tudom mi, de hogy valójában nem értette meg a problémát. És nem azért, mert buta, hanem azért, mert így blokkol. Tehát, hogy így nem akarja megérteni. És ebből a szempontból bármi is a végeredmény, szerintem az a legfontosabb, hogy értse a motivációidat, meg értse a érdeklődésedet, és hogyha megértették, akkor tök jó, ha meg nem, akkor viszont nem olyan jó.
Hát, ha nem értették meg, akkor egy teljesen felesleges egymásnak feszülés történt így elalvás előtt, és az semmiképpen nem jó. Nálunk egyébként az van, hogy ezt a blokkot mondtad, erről jutott eszembe, hogy ez az egész én mondok egy, nem is tudom, fenyegetést, büntetést, valami ilyesmit, a kettő közötti dolgot, és akkor valamelyikük elkezd torkaszakadtából sírni, ezt néha úgy is szokták csinálni, hogy és akkor befogják a fülüket, és amikor én próbálom mondani, hogy de ennek az az oka, hogy akkor még hangosabban sírnak, befogják a fülüket, és valami ilyen agresszív dolgot rám kiáltanak, hogy ne mondjad, nem akarom hallani, nem érdekel. Tehát, hogy ez valamilyen ilyen homokba fejdugás szerűség.
De Anett, te tanulja voltál ennek?
Nem, igazából én nem voltam tanulja, hanem én már csak arra érkeztem meg, hogy két zokogó gyerek az ágyában, nem tudom, próbál megnyugodni, és aztán végül is így az lett az egész, hogy az egésznek a kifutása, hogy beültek egymás ágyába, oda vették azt a könyvet, amin nem tudtak megegyezni, és akkor így azt mondták nekem, hogy anya, nem vagyok biztos benne, hogy mi ezt közösen el tudjuk olvasni annál a pici fénynél, amit szoktál hagyni, és akkor mondtam, hogy jó, akkor hagyok egy ennél nagyobb fényt nektek, és végül is így közösen elolvasták ezt a könyvet, amit így korábban nem tudtak egyáltalában megegyezni, de nem úgy, hogy mesét kaptak, hanem úgy, hogy ők azt így végignézték magukban, és aztán szépen lefeküdtek aludni, meg hát sokáig kellett őket vigasztalni egyébként. Hát nem tudom, igazából szerintem ezek így a Feri konfliktusai, tehát hogy erről ő tud így jobban beszélni, vagy nem tudom, én nekem mindig az az érzésem, hogy ő éli meg ezeket sokkal erősebben, mint amilyenek ezek valójában. Én azt gondolom, hogy ezek így a gyereknevelésnek az ilyen átlagos dolgai, amiket így nem kellene ennyire nagyon erősen megélnie, mint ahogy ő megél. De hát ezeket ilyen erősen megéli, hogy az ő gyerekei vagy ignorálják őt, vagy ellenszegülnek neki, és valahogy ez számára egy ilyen nagyon nehezen megléphető dolog. Például számomra ez nem annyira nehezen megléphető.
Nem, én azt látom, hogy ezért, hogy a Feri az elmúlt fél év, vagy nem is tudom mennyi idő alatt, de Feri, ahogy én látom, igazából egy dolog borítja ki ez ügyben, az, hogy azt látja, hogy a gyerekek játszmáznak vele.
Hát igen. Igen, és őt ez nagyon kiborítja, ahelyett, hogy én azt gondolom, ahelyett, hogy ő ezen ilyen nagyon, nem tudom, felnőttes módon így túllépne, és ezért aztán a gyerekek se akarnának már vele menni ezekbe a játszmákba.
Hát azért ez az igazsághoz hozzátartozik, hogy mind a ketten gyakran megpróbálunk túllépni ezeken, és többször sikerül, mint nem, aztán néha egyikünknek sem, tehát van olyan, hogy Anettának sem sikerül ezen túllépnie. Itt azért fel szoktunk csattani az ilyenekre, amikor már mint egy ilyen laukon csoport szereplőiként érezzük magunkat ezekben a zavaros játszmákban. De az tény, hogy engem ez borít ki a legjobban. Valahol ott van az én konfliktusom, vagy az én bizonytalanságom ebben a történetben, hogy azt gondolom, vagy nem tudom, hogy ez a játszmázás, ez magától elmúlik, hogy azokkal a módokkal, ahogy mi példát adunk, attól elmúlik, vagy egyszerűen így marad. Tehát, hogy az is ugye egy lehetőség, hogy szoktak ilyen felnőttek is lenni körülöttünk, ezeket a felnőtteket nem szoktuk olyan nagyon szeretni, akik a az érzelmi zsarolást és a játszmát használják, mint alap driverét az életüknek. És bennem ez a szorongás a legerősebb, hogy ők így maradnak, és hogy fiatal felnőttként is majd a pasikkal ezt fogják művelni. Vegyél nekem ruhát, nem veszel, akkor nem is szeretsz. Szóval körülbelül ugyanezt érzem most is. Most ez persze még sok szempontból érthető, csak nem tudom, hogy elmúlik-e magától, vagy nekem ezzel szembesíteni kell-e őket, és ha igen, akkor hogyan tudom egyszerre az ő nyelvükön szembesíteni őket, miközben ők hangosan üvöltve sírnak.
Hát jó. Ja, igen. De hogy nem tudom, lehet, hogy arra léptek ilyen radikálisan már, hogy kaptok egy aránylag értelmetlennek nevezhető fenyegetést. Tehát, hogy ez nem volt egy jó taktikai lépés szerintem, ha nem tudtok megegyezni, akkor nem is lesz mese. Nem?
Mert? Lehet, hogy nem.
Nem tudom, sosem. Tehát nem, pont ilyen helyzetben, hogy az ikreim ezért gyilkolták volna egymást, hogy ikreim miatt ilyen helyzetben még nem volt. Tehát nagyon nehéz. Ezért csak én azt látom, hogy vannak olyan lépések, amiket a gyerek vagy gyerekek indokolatlanak vélnek. Tehát, hogy túl erős lépés tud. Hogy hívják, és akkor arra akadnak ki. Én például valószínűleg nem léptem volna föl ilyen határozottan ilyen ügyben, hogy akkor most megegyeznek el a könyvben, vagy nem, hanem inkább lehet, hogy elég lett volna annyi, hogy azért, hogy nem, tehát nem fenyegetni, hanem egy alternatívát javasolni.
Igen, és mindig ezt mondom Ferenek, hogy alternatívát kell adni. Tehát, hogyha ti nem tudtok megegyezni, nálunk például az szokott működni, hogyha én olvasok, hogy akkor esetleg én válasszak. És azt is nagyon szeretik, amikor én választok. Tehát így megbíznak abban, amit én választok. Nem tudom, anélkül, hogy így nagyon durván ki akarnám adni Ferit, szerintem van ez a Ferinek ez a fajta félelme azoktól a nőktől, akik játszmáznak, és nekem meg így nincs ez a félelmem azoktól a nőktől, akik így játszmáznak, és így nem látom bele a gyerekeimbe ezeket a nőket, akik majd így aztán játszmázni fognak. És így valamilyen szinten azt tudom mondani, hogy én pont ugyanilyen kislány voltam, amilyen az én két kislányom, és így Feri azért választott engem, mert én egy nem játszmázó nő vagyok. De ez persze egyáltalán nem garancia arra, hogy ők nem játszmázó nőkké válnak majd, de hogy nyilvánvalóan azok a szorongások, amik az emberben vannak a saját tapasztalataival és életével kapcsolatban, azokat így bizonyos szempontból vetíti a saját gyerekeire, vagy nem tudom, a saját gyerekei erősebben tükrözik vissza ezeket a dolgokat. És például én ettől egy incirifincirit sem félek, hogy ők majd ilyen felnőttek lesznek, ezért aztán ezeket a játszmaszerű dolgokat nem is veszem ilyen nagyon magamra, vagy tehát, hogy így nem húzom fel magamat ilyen szinten ezeken a dolgokon. Sok minden másunk persze igen. De amúgy nem. Meg az, hogy ők így néha így odaütnek egymásnak, meg nem tudom, megrúgják egymást. Ezek el sem szoktam olyan végtelenül, mert hogy én nekem volt egy öcsém, akivel így több 15 éven keresztül így ütöttünk, gyepáltuk egymást, és most tök jóba vagyunk, és soha nem verekszünk. De a Feri meg egy egyetemi gyerek volt, és fogalma sincs arról, hogy milyen egy testvérrel felnőni, akit az ember egész életében lényegében gyepál, vagy valami szinten így megpróbál, így nem tudom, ilyen kihasználni, vagy lenyomni, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen áldott jó testvérekről, akik így folyton egymást támogatják mindig mindenben, és csak így egymásnak adogatják az édességeket, meg a játékokat, hogy így, ez legyen a tiéd, inkább játsszál ezzel, szóval ilyen nincs.
Ott van, mert a miénk is ezt sokszor csinálják.
Van egyébként, egy csomószor ilyen több pozitívak egymáshoz, de egy csomószor nem. És ez engem olyan nagyon nem akaszt, mert nekem van egy példám, vagy egy saját tapasztalatom erről, hogy hát ez így van, ez egy tök normális dolog, és aztán ez majd elmúlik.
Igen, azt hiszem a sok pontját jól megvilágítottátok annak, ami történik velem meg a lányokkal. Az ragadott meg egy pillanatra, hogy azt mondta Bence, hogy ő nem fenyegetett volna, hanem alternatívát kínált volna. És hát egyrészt ez persze nálunk is sokszor működik, de másrészt meg az is igaz, és lehet, hogy ez is a probléma, és lehet, hogy ez is az én bajom, hogy azért ez a fenyegetés, ez nem volt egy olyan... Tehát, hogy mondjam, nálunk ilyen fenyegetések szoktak lenni, és ezeknek többnyire nincs az a következménye, hogy beváltódnak. Amit én bajnak is találok, egyik oldalról is, meg a másik oldalról is. Tehát azt gondolom, hogy ha fenyegetünk, akkor annak legyen is következménye, vagy ne fenyegessünk. De minden esetre ezt, amikor én azt mondtam, hogy akkor nem lesz mese, és mindenki menjen az ágyába, ezt ők tapasztalatból tudhatták, hogy nagy valószínűséggel nem ez lesz a kimenetele az estének. Tehát ők is indokolatlanul túlreagálták a helyzetet.
Hát igen, de nekik...
Igen, de...
Bocsánat.
Mondd, Kandi.
Csak két dolog, hogy az egyik mondtad, hogy így megcsúszott az este, mert szerintem a túlhúzott gyerekekkel nagyon... Bár gondolom mindenki megcsinálja, ahogy én is. Vagy nagyon, nagyon nagy hülyeség velük vitába szállni, mert abból már nem lesz semmi soha. Tehát belátni biztos nem fognak semmit, mert kurva fáradtak ahhoz, hogy így bármit értelmesen föl tudjanak fogni, viszont rémesen sértettek a szankciók miatt. A másik pedig az, hogy mondtad, hogy ez a játszmázás, hogy szerintem a gyerekeknek megvan ez a varázsos tulajdonsága, hogy ilyen pontosan tudják, hogy mik a szüleiknek a gyenge pontjai, és azon azt így mindig próbálják feszegetni, vagy a szülőt kibillenteni, vagy így a maguk javára hozni azt a dolgot. És hogy ennek valószínűleg nem lesz vége, amíg te nem rakod ezt helyre magadban.
Na de és azt mondjátok meg nekem, mert ez egy nagyon fontos, és ez nekem egy központi kérdés, hogy és ezzel mit kezdünk? Tehát igen, én is azt gondolom, hogy gyerekek feszegetik ezeket a határokat, és valóban a gyenge pontomon ugrálnak páros lábbal, meg mindenkinek a gyenge pontján, és ezzel mit kell kezdeni a szülőnek?
Hát szerintem azt, hogy ha azt a határt meghúztad, tehát ez a pont a nem is tudom, hol jött elő, az evezésen, azt hiszem a vizitúrá jött elő, hogy nem is tudom, mondtam a Tamarának, hogy ne tedd fel oda a lábadat, mondjuk a nagyon-nagyon koszos, tehát ott írtozatosan nagy por volt, és kosz volt, és minden gyereknek a lába egy merő csutak volt, és így mondtam, hogy ne tedd fel az asztalra a lábad, mert hogy ott teszünk. És akkor a Tamara így az asztaltól egy centire így megállította a lábát, és akkor kérdezte, hogy itt már lehet, és akkor egy apuka így lecsapott, és azt mondta, jaj, ezek a határfeszegetések, ez mindig így megy, hogy akkor oda teszi csak egy centire, aztán két centire, aztán már csak fél millire, hogy akkor most akkor hol van az a határ. És szerintem, hogyha azt mondtad neki, hogy az asztalra tett föl, akkor utána az egy centire, azt mondod, ha te tudod ott tartani folyamatosan órákon keresztül egy centire, akkor tartsd ott, de ne tedd föl. Tehát, hogy akkor, ha meghúztál egy határt, akkor az legyen a határ. Vagy amikor azt mondtuk nekik a wellness szállóban, hogy akkor most, mit tudom én, miután másfél órán keresztül benn voltak a vízbe, hogy most kell egy negyed óra pihenő, és addig nem megyünk be a vízbe. 10 perc után oda mentek a vízhez, és belógatták a lábukat, és ránk néztek, hogy de belógatni lehet?
És a végén és aztán már... És Tami egyszer-kétszer be is csúszott.
Tulajdonképpen már majdnem becsúsznak.
Nem majdnem. Tami konkrétan becsúszott egyszer-kétszer.
Nyilvánvalóan mindig vannak ezek a határok, és szerintem ezeken így kurvára röhögni kell, és azt kell mondani, hogy az a határ, hogy nem mehetsz be. Ha belógatod, belógatod, de nem mehetsz be. Tehát, hogy így, ha egyszer már kijelölted, akkor így ne tágíts te is akkor onnantól kezdve a határokat, hogy jaj, de be se lógathatod, meg még csak a közelébe sem mehetsz, meg még csak 1 méterre sem mehetsz a izének. Tehát ugye ebben így nyilván következetesnek kell lenni, de abban az Andinak annyira igaza van, hogy és szerintem ez az apák nagy csapdája, hogy gyereket nevelni este már rohadtul nem lehet, és nem is kell, és nem is szabad, mert egyszerűen iszonyatosan fáradt az ő idegrendszerük ahhoz, hogy ezt az egész nevelés dolgot elviseljék, és így nagyon-nagyon tudom, hogy hát Feri is ilyen általában mondjuk 7-re ér haza este 7-re, és ők meg mondjuk fekszenek 8-fél 9-kor, ilyenkor nyáron meg 9-kor, De hogy ezt még így valahogy így az anyósom szólt rá egyszer, hogy tehát ne este 8-kor próbáld meg azt a gyereket nevelni, de ő neki nyilván akkor van rá lehetősége, mert hogy ő
még
akkor
ez nem is csak az apák nagy csapdája, hanem a családok nagy csapdája, hogy este már nem csak a gyerekek idegrendszere fáradt, hanem a felnőttek is. Tehát akkor sokkal nehezebb toleránsnak lenni, és türelmesnek, és erős nyugalommal viselni az e fajta csapásokat, már ha valaki ezt annak éli meg, de én igen.
Igen, de az a baj, hogy ezeket így éled meg.
Hát az a baj, de
az
most ez
az,
van.
És hagyni, azt csinálnak, amit akarnak, majd az anyuka majd valahogy lefekteti őket. Nem tudom, ez biztos, hogy...
Ami az eszembe jutott erre a konkrét esetre, az például az, hogy te eleve egy ilyen konfliktusba léptél bele, ezzel arra adtál egy ilyen megfejtést azzal, hogy akkor elmarad egyáltalán a mese, hogyha nem tudtok megegyezni. És ez egy kurva jó kiút volt nekik arból, hogy megoldják a konfliktust, hanem egyszerűen áttették a problémát, áttették a konfliktust egy másik síkra.
Igen, ez igaz.
Találtak egy közös ellenséget benned.
Uh-huh.
Érted? Tehát
igen, igen.
Olyan így van, vagy nem
olyan,
szerintem ezért. Tehát, hogy végre nem kell megoldaniuk azt a megoldhatatlannak tűnő ezért, amikor a legküzdetlenül találkozik, vagy a legyőzhetetlenül találkozik a legküzdetlenül akadályal, és nem tudnak dönteni egy könyvben. És akkor így abban a pillanatban az a feszültség, az a frusztráció, amiből a konfliktusból fakadt, azt így át tudták terelni, át tudták áttétellel, át tudták rakni rád, és akkor rögtön te lettél már a fő ellenség.
Ez tökéletes, akkor végül is megoldottam egy konfliktusukat, és kiutat adtam nekik.
A probléma nem, mert ugye az a cél, nem,
viccelek.
Értelmesen meg tudják egymással beszélni.
Vagy nem, nem, nem.
Vagy győzzön az erősebb, nem tudom.
Nem, ebben igazad van Elvis Ikon, de valójában ezek a konfliktusok náluk nem arról szólnak, hogy melyik könyv legyen, hanem ez egy ilyen rókakölyök játék náluk. Tehát ők mostanában folyamatosan civakodnak, ami nem arról szól, hogy valamelyik győzni akar a másik felet, hanem egyszerűen csak tényleg harapdálni akarják egymás szügyét. És ezt teszik egész nap, és tehát nem azért nem akarták választani az egyik vagy a másik könyvet, mert mit tudom én, az ízlésük ilyen értelemben eltér, hanem mostanában mindig azt csinálják, hogy az egyik mond valamit, akkor a másik azt azonnal kontrázza.
Szerintem ebben például nincs igazad, mert szerintem azért nem akarta az egyik azt olvasni, mert neki ahhoz akkor éppen nem volt kedve. Tehát én meg inkább így közelítem őket, hogy nem azért nem akarnak valamit, amit a másik akar, mert hogy csak konfliktusba kerüljenek, hanem azért, mert két különböző
azért nem lehet igaz,
mert
soha egyetlen egy este nincs olyan, sem ebben, sem más hasonló eldöntendő kérdésekben, amikor egy ilyen nagy békés egyetértésben összeborulva hoznának egy könyvet, vagy választanának
hát nagyon
egy
sokszor van az,
mesét.
Hogyha már csak úgy megcsúszunk, és csak egy mesére van idő, akkor én velem rengetegszer volt az, hogy akkor megegyeztek valamelyik mesében. De szerintem ez nem úgy van. Ez úgy van, hogy nekem most egyáltalán nincs kedvem egy ilyen hülye meséhez, te meg most, de...
Na, ez egy alapvető különbség Anetta és én közöttem a gyerekek viselkedésének az értelmezésében. Te sokkal többször vagy hajlamos ezeket
gondolni,
a játszmákat nem játszmának tekinteni, hanem valóságnak. Én meg talán néha a valóságot is hajlamos vagyok játszmának tekinteni.
De
és az igazság való fél
úton
kell legyen.
Egy filmet nézhetünk meg esténként, egyetlen egyet, és te egy ilyen lövöldözős ízéset akarsz, én meg egy művészfilmet akarok, akkor azért szerintem az, akkor, ha konfliktusunk van azon, hogy mit nézünk meg, akkor ez nem arról szól, hogy én téged iszé bántani akarlak, hanem azon, hogy marhára nem akarok lövöldözős, vagy
űrfilmet
megnézni.
Nem szoktak ilyen konfliktusok lenni. Egyrészt. Másrészt náluk meg mindig.
Meséltem a mi szuper megoldásunkat, amit hosszú évek során dolgoztunk ki tökéletességre.
Az egyik este szakkönyv, másik este...
Nem, hanem fiction. Már úgy volt, ami meg nem született az első gyermek, hogy mi romantikusan elmentünk moziba, megvettük közösen a pattogató kukoricánkat, aztán az Andi elment a 10-es terembe, én a 4-es terembe. És megnéztük azt, amihez kettünk volt.
Az a baj, hogy ez a lányoknál nem működik, ugye őt egy mesélőjük van.
Tehát azt hiszem volt ilyen kettő, egyébként megnéztük a lövöldözős filmet.
Na ugye, Andi? És egyébként ez nem igaz, mert nyilván van egy ilyen közös sáv, nem a nagyon brutális északi művészfilmek, és nem a, nem tudom, 2074-ben játszódó sci-fik, és akkor a kettő között van egy olyasmi sáv, amiben úgy mind a ketten úgy esetleg jól érezzük magunkat, és meg tudunk nézni egy-egy filmet, és akkor általában abban egyezünk meg.
Hát nem mindig.
Nem, azért már volt olyan, hogy ilyen brutális 2074-ben játszott, azt is
De
néztünk,
ez
és
csak
olyan
abban az
is volt.
esetben, ha te véletlenül ott ragadtál, amikor én azt hittem, hogy már nem is alszol, vagy valami. Ó, nem. De mindegy, de ezt most ne térjünk el a
De hogy ez csak,
gyerekek
de nem kivetítve,
hátjától.
tehát a gyerekeim pont ugyanilyenek, hidd el, nem azért.
Meg nem lehet, hogy mind a kettő megtörténik? Tehát, hogy van, amikor tényleg csak így éppen kicsit utálják egymást, és kart ki van, és
De
vágják
ma
egymást.
szerintem ilyen is van, olyan is van, de...
Ő
Az
ezt...
biztos, hogy van mind a
kétféle. Én azt látom, hogy mostanában van náluk egy ilyen vonulat, hogy Dafke ellenkeznek a másikkal, pusztán valamiféle hatalmi harc, vagy figyelemért folytatott harc jegyében, de leginkább egyszerűen csak rutinból tényleg olyanok, mint a rókakölykök, és azért ez egész nap nagyon sok példáját adják annak, hogy csak a verekedés, vagy a játékos verekedés kedvéért verekszenek, és aztán röhögnek is rajta egyébként mindaddig, ami valamelyiknek tényleg nem fáj. Sőt, még néha akkor is röhögnek a dolgon. Tehát, hogy ez náluk egyfajta gyakorlás inkább. Attól még persze néha tényleg van olyan, hogy valamelyik nem szeret valamit, de pont a könyveknél ez azért nincs, mert olyan szerintem, tehát én nagyon kevés könyvet tudnék a porcról leemelni, amiről tudom, hogy az egyik nem szereti. A másik meg ilyen. Ilyen, tehát nem tudom, a 100 kötetes könyvtárokban lehet három. Tehát azért valójában mind a kettőt szeretik, és nincs szerintem, hogy ma ehhez van kedve, ma meg ahhoz, hanem inkább, ez tényleg többnyire inkább ilyen presztízs harc.
Na, hát hívjuk fel Vekerdi urat, és kérdezzük meg, hogy mit gondol.
Hát vagy
Azt
esetleg...
mondani, hogy jön majd minden, majd az idő megoldja. Csak szeresd őket.
Ahó.
Egy váratlan pillanatra elment az internet itt mi nálunk, de ti
Itt vagyunk,
itt
31.
vagytok. Csodálatos.
Hogy a Vekerdi majd azt fogja mondani, hogy minden rendben van, éljenek, mint a búza, csak szeresd őket, és akkor nincs is.
Igen. Miért nem olvastál két mesét? Most mennyibe telett volna 3,5 perccel több? Na hát,
Hát ebben a Vekerdinek
óriás
nyilván
munka.
igaza is van, és pont én is ettől éreztem rosszul magam, amikor tulifulizó lejöttem onnan fentről, hogy
Én egyébként...
mármint a szobájukból, hogy bocsánat, csak azt akartam befejezni, vagy elmondani, hogy én is ettől éreztem rosszul magam, hogy persze szeretettel meg lehetett volna ezt oldani, de hát én nem ismerek személyesen olyan versenyzőt ebben a témában, aki mindig a szeretettel képes megoldani ezeket a konfliktusokat, mert hiszen mindenkinek eldurran az agya. Lehet, hogy nekem gyakrabban, mint a nagy szeretett gyárosoknak.
Igen, mert akkor még a végén a kereszten végeznéd,
Ezt
úgyhogy.
akartam. A hideg fejre kéne valami recept, mert amikor már így tud gondolkodni az ember, akkor már úgyis jön a megoldás, csak hát ez a kurva hideg fej, ez valahogy így nem.
Igen,
Ez így este nincsen,
előbb
tehát
mindig
este.
el kell szívni egy nagy rakétát.
Hát esetleg négyesben a gyerekekkel, és akkor ők is jól alszanak majd.
Az mondjuk ilyen 14-16 éves koruk közül, az gyógyír lesz bármire.
Hát, hogy az olyan értetetlen, hogy reggel így mindenért könyörögni kell nekik, hogy így csinálják, mert cipő, reggeli, nem tudom, fúmosás, este meg így, Istennek nem akarnak lefeküdni.
Igen, mennyivel egyszerűbb lenne, csak az lenne az összes konfliktus, hogy ne stoppold a kört.
Tudom, hogy...
Ne stoppold a kört. Mármint a jointot, ha jól értem.
Igen.
Hát, dehogy.
Értem. Hát akkor lehet, hogy meg kell gondoljuk egész egyszerűen azt, hogy tiltott szerekhez folyamodjunk-e. Legalábbis, ha nem is a gyerekeknek adnánk, de adhatnánk nekem.
Lehet, hogy este
Hogy ilyen
hétkor,
bágyat
amikor
mosolja.
hazaérsz,
Aha.
akkor azt mondjuk, hogy na most apa fölmegy a szobába, és
Előveszi a vízipipát, és aztán 10
tíz
perc múlva
perc
majd
múlva
jöhet a
majd jön.
nevelés.
Igen.
Igen. És akkor...
Jaj, de édik vagytok!
Elmesélem nektek, mi volt ma velem.
Igen, és egy ilyen nagyon hosszú körmondatba belebonyolódsz, és folyton nevetsz közben.
Jó.
És be Hoffman meséket olvasunk.
Igen.
Most nagyon hosszan fogok nektek mesélni, akárhány mesét.
De fura lesz.
Nem, egyébként ők is tudják, hogy este már nincs türelem. Tehát én így, szerintem nekem az olyan 8:30 felé úgy azt mondom, hogy akkor így kész vége, így bezárt az anyabolt. És amikor ma is mondtam a Tamara, nekem ehhez már nincs türelmem, nagyon késő van, akkor így hirtelen megmosta a haját, mert úgy érezte, hogy most már így nekem ehhez tényleg nincs türelmem, hogy még a Sellő Barbinak, és a másik Barbie-nek is meg kellett Ariel. Volna, az Arielnek ki kellett volna boncolnom a haját, mert hogy össze volt kuszálódva a fürdőkádban.
Tudjátok, miért van össze kuszálódva, mert a Barbie-k mindig úsznak.
Igen,
minden nálad. Nap 3-4 Barbie, ma a Ken is egyébként, de előtte, tehát mielőtt a Ken baba bekerült a fürdőkádba, előtte Tamara gondosan lehozta ide nekem, hogy öltöztessen fel. Mégse úszhat mesztelenül, ugye? Rácibáltam a ilyen egybekezes lábasát, mert ez még Anettának a 70-es évekből igen. Származó Ken babája, aki egy ilyen egybe Star Trek-kezes lábasban jár, amit nagyon nehéz feladni rá. De fölhúztam, lelkiismeretesen. Tamara megszemlélte, megkérdezte, hogy a patentot bekapcsoltam. Mondtam, hogy bekapcsoltam a patentot, és akkor ő felvitt, és bevágta a fürdőkádba, húszon a
réglát. És ezek után még azt gondolt, hogy a Sellő Barbie-nak, akinek térdig érő, összegubancolódott haja van, azt én nekiállok, és szépen kiboncolom a fésűvel, és akkor azt mondtam, Tamara, most már nagyon késő van, nekem ez a nincs trém, hanem most a hajad, és akkor abban a pillanatban eldobta a Barbie-kat, és neki állt hajad. Most tehát érezt, hogy tényleg fél kilenc.
Ezek után nem csoda, hogy összevesztek a könyvön.
Hát igen, hiszen szegény Sellő Barbie.
Már is kabaré minden tekintetben.
Igen. Egyébként az Andinak szokott ez lenni, de ő ugyanez a megoldás szokott folyamatni. És azt mondja, hogy na, ideig tartott a tünet.
Igen.
Meg ideig tartott így a részvételem az egészben, és akkor a Bella, nem tudom, hogy ezt a szépen mert erre azért annyira nem.
Nem, azért ezt úgy érzik.
Ha komolyan mondom, akkor nem. Ha komolyan mondom, akkor azért úgy most már veszi a napot. Tehát most már úgy kezd egy kicsit empatikusabb lenni időnként.
Na, akkor ehhez hadd kapcsolódjak, ehhez a mondathoz, és egy lezáró kis hírrel búcsúzzunk el, amennyiben is olvastam a Kölökneten egy cikket, ami egy TED előadásról szól, csak az empátia kifejlődéséről jutott ez eszembe. Ez egy 15 perces előadás, egy azt hiszem angol kutatónőtől, aki egy agykutatóról van szó, aki funkcionális emberi vizsgálatokkal azt tervezte bizonyítani, hogy a kamaszok azok azért viselkednek másként, mert egyszerűen még fejlődik az agyuk, tehát hogy nem áll le ilyen 6-7-8 éves korban az agy fejlődése, hanem egészen felnőtt korig változik, és hogy például a prefrontális lebeny, ami ott a szociális funkciókért nagyban felelős, az mennyire változik még ilyen volumenében a kiskamaszkortól a felnőtt korig, és hogy a tinik azok azért annyira önközpontúak és veszélykeresők, mert és akkor innen majd mindenki meghallgathatja az előadást, hogy ez pontosan hogy is van, de hogy ennek konkrét szervi, fizikális okai vannak, úgyhogy vélhetőleg valami ilyesmi állhat már a kisebbek hátterében is, szóval ráfoghatjuk ezt az egészet a biológiára.
De ettől nem lettünk türelmesebbek.
Ettől sajnos nem lettünk türelmesebbek.
Hát, én egyébként sokkal türelmesebb vagyok, bár most akarni megcáfom el, hogy tudja, hogy egyáltalán vagyok. De hogy sokkal türelmesebb vagyok, amióta. Tehát azért az elég sokat kellett olvasni, amíg az ember azért rájön arra, vagy igazából megérti azt, hogy így a gyerek az nem kis felnőtt, hanem hogy rengeteg ilyen, vannak az éréselméletek, amik pont erre vonatkoznak, tehát pont ez egyfajta éréselmélet, ugye, hogy bizonyos szerveinek kell megérniük arra, hogy bizonyos ilyen tevékenységeket végezni tudjon, vagy bizonyos ilyen szociális szituációkat megértsen, meg ilyesmi, meg vannak ilyen kognitív elméletek erre, és értelemben összefügg, mert anélkül, hogy képeznéd a gyereket, vagy ilyen társadalmi szituációkba raknád, anélkül nem fog fejlődni az agyának ez a része. Tehát nem fognak a neuronok azok közé olyan erőteljesen kapcsolódni, meg mit tudom, meg micsoda. Tehát, hogy ez összefügg azért ez a kettő. Nem lehet arra várni, hogy majd ez más lesz, mert majd akkor majd biztos megérik, meg nem tudom, megfelelőképpen kifejlődnek adott szervei, mert többre összefüggnek, minél többet van társadalmi szituációkban, annál jobban fejlődik az agya, és ebből következően annál jobban fejlődik az elméje. Tehát, hogy ez azért ide-oda, ez ilyen csiki-csuki, két irányú folyamat.
Akkor megnyugodhatok, hogy a mi gyerekeink nagyon komoly fejlődési löketet kapnak, hiszen jó sok konfliktusban kell részt vegyenek, aminek valamiféle szociális forrása. Igen. Jó, ez megnyugtat engem. Örülök, hogy a Super Bulvár adás kezdéstől eljutottunk az élve boncolós, Feri megfejtős adás végig, és szerintem méltó zárszó az, hogy a gyerek nem egy kis felnőtt. Ez tényleg egy... Nekem minden héten egy tanulság, és minden héten újra elmondom ezt magamnak. Majd akkor holnap is elmondom. Meg nekik is esetleg. Nem vagy te egy felnőtt, hogy csak úgy eldöntsél mindent? Vagy valami ilyesmi. Ugye jól állok hozzá, most már érzitek.
Abszolút, ez a nem vagy te egy felnőtt, valami mondhatod, hogy ti mi kis tök magok vagytok.
Igen, és majd, hogy...
Aztán hosszan 14-16 éves korukig, és akkor biztos, hogy
amíg az én kenyeremet eszitek, és az én házamban laktok, fogom majd mondani. Hát akkor ezzel a méltó szép üzenettel búcsúzzunk el a kedves hallgatóktól, és nyomjuk meg az End Broadcast gombot, majd ezt nekem kell lesz a tisztem. Remélem jövő héten csupa konfliktusmentes, vidám hétköznapokról
számolhatunk. Jövő héten mindenképp konfliktusmentes, vidám hetünk lesz, mert hogy a gyerekek hétfőtől indulnak az úszótáborba, ami azt jelenti, hogy reggel 8-tól délután 4-ig nincsenek itthon. Mondjuk ez Ferinek talán annyiban nem jelent túl sokat, hogy ugye általában ő nincs ilyenkor itthon.
Na jó, de egy kipihent édesanyja fogja
őket. De egy kipihent édesanyja, aki várni. Már most megígérte nekik, hogy egyáltalán egész héten nem fog főzni semmit sem, és erre készüljenek nagyon. Úgyhogy én biztos, hogy sokkal kipihentebb leszek.
Hát akkor a jövő héten az úszótáboros adásban újra jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.